Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Müezzin Rádió új adása. Vendégünk Krausz Tivadar, író, költő, performer, művész, összművész, és hát még ezt megpróbáljuk fölvenni, hát reméljük, hogy valamikor sugározni is tudjuk a járványi körülmények nehézségei ellenére. És akkor köszöntelek, Tivadar, a régi ismerésünkre tekintettel tegezlek, akkor rendben van?
Rendben van.
És akkor te is esetleg köszönj, illetve, hogy...
Hát szia Csaba és sziasztok, Csőváz kedves hallgatók! Én teológián tanultam, amíg tanultam, úgyhogy nekem ez az ELTE egy idegen világ, úgyhogy nagyon idegenként szólok most hozzátok.
Jó, akkor én...
Tulajdonképpen kérdezünk. Azért találkoztunk most a Csabával, mert hogy egy aktualitás közeleg.
Hát mondjad, légy szíj, Yukio halálának az évfordulója.
Mishima Yukio.
Halálnak az évfordulója, illetve a rituális öngyilkosságnak az évfordulója következik a néhány hét múlva, de hogy ebből lesz valami emlék, este az még...
Lesz, egész biztos, még pedig a filozófusok szobor parkjában,
megpróbáljuk ott,
ahol az a 8 szobor van, tudod?
Megpróbáljuk.
Amit a Japánban nagyon jártas szobrászunk készített, és szabadtéri helyszín, tehát... ott tök mindegy, hogy vírus, nem vírus, sötétedés előtti
én is arra gondoltam, hogy a szabadtéri lenne a legegyszerűbb, mert amit terveztem, hogy esetleg műfáz, az reménytelen, úgyis be fogják zárni a műfázokat.
Na most akkor egyetlen egy dolgot akarok felolvasni.
Jó,
egy aktuális verset, amit ehhez az alkalomhoz írtam.
Jó, akkor
és hallgatom. Ezen kívül többet nem fogok felolvasni.
Jó, akkor ez kérdeznék a pályádról. Igen, jó.
És miután elolvastam a haikut, utána kérdez. Hallani fogom katanát suhanását, majd Buddha csendjét.
Jó, akkor ennyi.
A címe az, hogy Mishima Yukio a kaisakuhoz.
Igen.
Tehát ezt ahhoz a barátjához mondja Mishima Yukio, aki a tanítványai közül a legtökéletesebb vágással bír, tehát olyan, mint az eutanázia, a legkedvesebb barátjáról van szó, és tudja, hogy ez lesz élete utolsó pillanata.
Most igazából ezt csak végén akartam megemlíteni, de talán térjünk a pályád elejére, te a Felvidékről, illetve Szlovákiából jöttél át, és hogy ott indultál, mint szlovákiai magyar író, költő és performer. Tehát erről tudnál esetleg beszélni, mert hát a 80-as évek ottani, meg itteni körülményei között is biztos elég jelentős különbség volt, meg egyáltalán, hogy hogy indultál?
Hát Csehszlovákia nem volt vidám barak. Tehát, hogy itt könnyű nosztalgiázni a szocializmus iránt, mert ez volt itt a legvidámabb barak. Csehszlovákia az olyan Rocky Horror Picture Show volt, hogy Budapesten senkinek nem lenne nosztalgiája a baloldaliság iránt, hogyha azt megélte volna, amit én, életveszélyes fenyegetések, barátaimat agyonverték, stb. Nem részletezem, onnan nekem el kellett jönnöm. Disszidálni akartam, nem hagytak, ezért jöttem át Budapestre. Mindenféle erdélyi menekültet megelőzően én már illegálisan itt tartózkodtam 83-tól kezdve kommunizmusban, kommunista turista útlevéllel, ami nagyon-nagyon, hogy mondjam, kockázatos volt. Ezt én előttem nem tette meg senki.
És a kiutasítás az mennyire fenyegetett?
5 évenbe tellett, amíg megkaptam a magyar állampolgárságot. Ebből 2 év azzal telt el, hogy a tartózkodási engedélyre vártam, 2 év avval telt el, hogy a letelepedési engedélyre vártam, és még 1 évet vártam utána az állampolgárságra, tehát akkor így gondolkozzunk arról, hogy kinek milyen időn belül jár a magyar állampolgárság, hogyha nem magyar az illető, mert én gömöri magyar vagyok.
Igen, és most ezt akartam még kérdezni a szlovákiai ifjúkorról, hogy a Irodia csoport, amivel te kapcsolatba álltál, az mikor indult, meg milyen volt gyakorlatilag?
A Hodosi Gyuszi, akit én a művelődési klubokból ismertem, ifjúsági művelődési klubot szerveztem én is, Rozsnyónő, meg azt hiszem Érsekújvárban, vagy Dunaszerdáján. Na és akkor így innen ismertük egymást, meg művelődési táborokból, és ő elkezdte szervezni ezt az Irodiát. Én tulajdonképpen nem akartam ebben részt venni, rábeszéltek. Én 13 éves koromban már tudtam, hogy költő leszek, de bennem volt egy hatalmas ellenállás, tiltakoztam az ellen, hogy ténylegesen költővé váljak, mert hisz a költők életrajzából tudtam, hogy annál borzasztóbb dolog, mint költőnek lenni, az kevés van, tehát nagyon rossz üzlet elmenni költőnek, de 16-17 évesen mégis elkezdtem írni, persze verseket is, de a Gömöri Hajnalban újságcikkeket, és ettől kezdve eldőlt, hogy én nekem az egyik hivatásom, illetve a hivatásom az az írás lesz, de igen, nagyon okosan tettem, hogy újságcikkekkel kezdtem a publikálást.
Ja, hogy igen, tehát hogy ilyen felvidéki magyar lapokon.
Persze az Új Szó vasárnapi mellékletében jelentek meg verseim, meg ilyen, tehát hogy annál előkelőbb helyen kezdő költő nem jelenhetett meg Szlovákiában. Tehát hogy én kezdőnek is jó voltam, meg a Nőben nyertem pályázatot egy ilyen fiatal költőknek, a pályázatán második helyet, azt hiszem, és attól kezdve így elkönyveltek, hogy tehetséges, és akkor a Hodosi Gyuszi berángatott ebbe az Iródiába, attól kezdve a titkos rendőrség még jobban megfigyelt, ami már egyébként 14 éves koromtól amúgy figyelt. Úgyhogy...
Igen, mert
és
hát...
aztán a titkos rendőrség oszlatta fel az Iródiát, és ennyi.
Ja, ez 83 körül, amikor
83-ban keletkezett, és 86-ban feloszlatták. Ja, 87-ben, amikor az első könyvem megjelent, már nem volt Iródia.
És nem tudom, a Tóth Laciék mennyire voltak ebben benne?
Tóth Laci sem mennyire, Varga Imre se, akik támogattak minket, az a Grendel Lajos, engem nagyon-nagyon szeretett a Grendel a haláláig. Támogatott minket a Balakálmán, de sajnos ő egy ránk állított STB ügynök volt, ami a 3x3-nak felel meg.
Hát igen,
egyébként kiálló szerkesztő volt, az első könyvemet 5 éven keresztül herélte, és nem tudtam mire vélni, hogy miért húzza az időt. Hát azért húzta az időt, mert STB ügynök volt. Így nézett ki ez régen bizony.
Igen, és a Grendel meg a Tőzsér Árpád az idősebb nemzedékből az mennyire?
Tőzsér kedvelt minket, de nem járt oda közénk. Egyébként Tőzsérrel mai napig tartom a kapcsolatot. A Tompa Mihály emlékkönyvben, mint Gömöri költő, Tőzsér is nyilatkozott, amit én szerkesztettem. Ugyanis itt Budapesten igen, senki Mihály nem emlékezett meg Tompa Mihály 250. évfordulójáról, és az azt követő évben a halála 150. évfordulójáról. Kizárólag én. Mindenki Arany Jánosból kiválóan kereste a pénzeket, de az Arany János legjobb barátjára fütyült rá
Tompa,
mindenki
igen,
Budapesten.
Tehát a Tompa az egy kicsit így elmaradt. Igen. Igen. Szóval még azt akartam kérdezni, hogy tehát nálatok az is befolyásolta ezt a csehszlovákiai helyzetet, hogy 68 után ott eléggé befogyott minden. Tehát
igen, 69-től... de attól kezdve durvult, tehát nem az volt, hogy 68 után megtorlások, majd a rendszerváltásig enyhül. A rendszerváltásig egyre jobban húzták szorosabbra a satut. Az egész társadalom tökét befogták 68-ban a satúba, és aztán egyre jobban húzták a satut a rendszerváltásig.
Jó, meg a huszák féle vezetés, az főleg ugye, mivel szlovákiai volt, az Szlovákiában talán még inkább, mint a cseheknél.
Ez mindegy volt, hogy se vagy szlovák. Internacionalizmus volt. Kommunista horror volt.
És még akkor azt akartam kérdezni, hogy itt a 80-as évek, ugye te már akkor 83 körül átjöttél, hogy 80-as évek közepén, végén a itteni magyar underground, illetve alternatív életbe hogy kapcsoltál be művészetileg?
Hát úgy, hogy... elkezdtem járni a Fiatal Művészek klubjába, és ott mindenki ott volt.
Ja, igen.
És aki tehetséges volt, azzal barátkoztam, aki tehetségtelen volt, az 3 asztal alódébb leülhetett. De egyébként én is így ebbe a szituba voltam, hogyha nem lettem volna tehetséges, engem úgy kiutálnak abból a klubból, hogy ihaj, hiába volt nekem tagságim.
Ja, tehát nem a hivatalos belépővel lehet.
Tehát ott nem volt ilyen, hogy kit kaserolnak, meg kit kanonizálnak, ki a tehetséges, ki az erős személyiség, csak az döntött.
Igen, és nem tudom, ott mennyire ismerted az ottani kört, hát ugye Pajor Tamástól, meg a Grand Pierre-i
kívül. Nem, nekem Balaskó Jenő volt Balaskó, a mesterem. Igen. Erdély Miklós, a nagypápája a Neongárnak, őt is mélyen tiszteltem, bár előfordult olyan, hogy mondjuk a Bajcsi-Zsilinszky úton, abban a kis galériában a mozi mellett kiállítás megnyitó, és utána az utca túloldalán Erdély Miklós és összes tanítványai összejövettel, és akkor a Vető Jánoska meg a Zuzu áthívtak engem oda a galériából. Na de hát én bármennyire tiszteltem az Erdély Miklóst, én nem bírtam 3 óra hosszat hallgatni az ő proféciáit. 5 perc múlva azt mondtam a Vető Jánoskának, hogy engem vár a Szepesi Klári, megyek randevúra. Tehát, hogy én így álltam ehhez hozzá, csak azért, hogy félre ne értsetek.
Tudom, az Erdély más kérdés, hogy szubkulturális...
Hogy milyen tiszteltem, és sokat tanultam tőle, de a Balaskó Jenő valóban a mesterem volt, minden péntek este a Kispilzeniben együtt voltunk, kivéve olyankor, amikor egy másik mesteremhez, a Power Gyulához mentem föl, a Kecskeméti utcába, miután a Henrik, a fia, a legjobb barátom volt.
Ja, igen, és
ugyanis a Pajor megtérése után a Henrik velem barátkozott Pajor helyett.
Ja, igen, a Pajor az átment
hídig. Igen. És ezért mondhatom, hogy a legjobb barátom volt tulajdonképpen haláláig a Henrik, attól kezdve, hogy a Pajor megtért.
Igen, és, mert az sokan nehezen.
És így Power Gyula is mesterem volt. És hát mit mondjak, én egész közelről láttam azokat, akik valódi művészek. És a gondolkodásmódjukat igyekeztem megtanulni, tehát, hogy én elsősorban, hogy mondjam, nem a tartalmak iránt érdeklődtem, nem a formák iránt érdeklődtem, engem a gondolkodásmód érdekelt, amiből a stílus fakad. És ez olyan, minthogyha a komputerből engem a szoftverek írása érdekelne, és nem az, hogy éppen melyik fake newsba mit írnak.
Jó, csak ez a hír hullám, ez állandóan, és egy csomóra eltereli a lényegről a figyelmet, ezt gondolom te is tapasztaltad, illetve, hogy hát ez, nem tudom, hogy a te pályádon, hogy ezek a különböző politikai behatások, hírek, ez mennyire befolyásolta a itteni pályád alakulását, illetve, hogy mennyire okozott problémát?
Hát figyelj, mennyire nagyon. Most én említettem 3 mesteremet, ennél a 3-nál egyébként volt még 3 sokkal fontosabb mesterem. Legelső számú mesterem az édesapám volt, Krausz Zoltán, aki filmrendezőnek tanult egészen a Mindszenty Perrel kapcsolatos letartóztatásáig, később színházrendező lett, fotós lett, írt is közben, tehát így mindent megtanultam tőle, amit csak létezik. És rajta kívül mesterem volt még a Brádi Zoltán, aki a Kapuban a tavalyi megszűnésünkig 31 éven keresztül főszerkesztőm volt, előtte pedig az IKIN irodalmi műhelyt vezette, és én 1980-tól, tehát még harmadikos gimnazista voltam már, ide Budapestre jártam 270 kilométerről az irodalmi műhelyébe Brádinak, és tőle tanultam az újságírás szerkesztést. Prózaírást.
Igen, hát
na most még egy harmadik mesterről kell beszélnem, mert kérdeztél az Iródiára. Amikor az Iródi elkezdett működni, és az Iródia füzetek eljutottak ide Budapestre, és az épp csak megtűrt kiadványolt félig meddig szamizdat, művészeti szamizdat, akkor a Konrád György engem és a Zsemberi Etelkát magánösztöndíjába részesített. Tehát az 500 iródiásból minket, kettőnket választott ki. Anyukájánál volt a szállásom, és 3 hónapon keresztül a CIA-es pénzikéből a Konrád Gyuri bácsi engem jól támogatott, és bemutatott mindenkinek, aki számított akkor a budapesti művészetben.
Hát akkor Konrád...
És tőle prózaírást tanultam, illetve gondolkodásmódot megint csak, és nagyon-nagyon fontos dolgokat tanultam mindkettőjüktől, Bráditól is és Konrádtól is. Képzel egy olyan szitut, hogy oktogonon 3 irányból jövünk, 3-an, és összefutunk az oktogon egyik sarkán a 8-ból. Konrád, Brádi és én, és kérdezik egymástól az öregek, hogy hogy vagy, én azt szerényen csak köszönök és hallgatok, és azt mondja a Konrád, hát én most jöttem Frankfurtból, előadtam a szocializmus válságáról. Brádi mondja, én éppen most jöttem a közértből, pulykát loptam, mert szilenciumra tettek, és bevonták az útlevelemet azzal, hogy külföldre távozásra közrendet sért. Na akkor gondolkozzunk ezen, amit én ott hallottam tőlük. Hogy az egyikük szíthatta Frankfurtban a szocializmust, a másikuk meg pulykát lopott a közértből, hogy ne dögöljön éhen. És be volt vonva az útlevele, és nem szíthatta a szocializmust.
Jó, Brádinál szerintem a 83-ban, ugye ez a Boldogsággyilkosai könyvet, amikor bezúzták utána, szerintem egy időre szilenciumra. Tudod, a házsági gyilkosról szóló riportsorozat, ami még megjelent az Új Tükörben, De a könyvet aztán már később
magánkiadásban mégis óriási példányszámba tudta terjeszteni.
Tudom, már megvolt nekem is.
Na mindegy. Tehát, hogy nagyon gázos volt még ez a Vidám Barak is, és nagyon személyválogatós volt, és az acélrendszer az már akkor a 80-as években készítette a hatalomátmentést, hogy kikre bízza majd a demokráciát, és kik azok, akiket kizár a jövő demokráciájából. Tehát ott már a 80-as években nem arról volt szó, hogy megőrizni a kommunizmust, hanem hogy hogyan készítjük elő a hatalomátmentést úgy, hogy senki ne vegye észre. Na, de én észrevettem.
Igen, hát a személyi összefonalások révén, de itt azt nem tudom, hogy most te azért meg tudtad mind a kettejük előrizni a jó viszonyt, tehát Brádival is,
persze,
és Konráddal, hát
most kicsit ellentétes. Brádival mostanáig a kapu megszűnése után is telefonon értekezünk. Konráddal hát haláláig megvolt az, hogy baráti a viszonyunk. Én Pasaréten laktam szintén, ott a Torockai utcában, időnként a Torockai téri kisparkban a kalapjába, botocskájával ott sétált és leült a padra, én meg arra bicikliztem, akkor nagy farollás, megálltam mellette, beszélgettünk, stb. Tehát, hogy én engem ezek a világnézeti ideológiai frontvonalak, meg árokásások, nem érdekelnek. Igen, én nem tartozom senkihez, nem tartozom sehova, nem is fogok.
Igen, mert azért említsük meg a Konrádnál, és a Boldogsággyilkos, a Brádinál, és a Konrádnak azért a látogató az egy alapmű,
hát
a
igen, korai igen. Regény. Tehát meg abban az időben még nem jelent meg, de dolgozott azon a könyvén, hogy antipolitika. És aztán meg is jelent abban az időben, a 80-as években, de amikor dolgozott rajta, ezt a gondolkodásmódot ő átadta azoknak, akik fogékonyak voltak arra, hogy beszélgetések során átvegyék a gondolatait, és én boldogan tanultam mindenkitől, függetlenül a világnézetétől, mert az én világnézetem úgyis egy olyan, ami ritka világnézet, nagyon kevés társat találok benne, tehát nem is erőlködök, hogy én valami frontharcosokat gyűjtsek magam köré, és egy bandával bandázzunk, akik mind ugyanazt gondolják, mint én.
Igen, mert az
én tradicionalista vagyok, én az arany középutat keresem, és ehhez képest tőle mindenki jobbra van, meg balra van, meg fölfelé van, meg lefelé van.
Igen, és, mert az úgy külön.
És ott az arany középút keresésében senki nem támogat, és senki nem segít szinte, alig, néhányan.
És igazából te inkább írónak tartod magad, költőnek, vagy performernek, összművésznek?
Performernek nem hiszem, hogy tartanám magamat, én azt nem tartom művészetnek, az csak olyan játék. Tehát, hogy én dolgoztam professzionálisan színházban, éppen most vasárnap is befejeztük Fekete István Három Karácsony című tragédiájának a hangjáték felvételét, amit én rendeztem, és két szerepet el is játszottam benne. Tehát ez egy sokkal komolyabb dolog, dramatizált műfajokat következetesen végvinni, mint az, hogy kitalálunk valami ötletet, és elimprovizáljuk egy percben. Tehát ez egy komolytalan műfaj, úgy, hogy van az egész, ez a neoangárkodás.
És a költészet és a próza közül mostában inkább a próza foglalkoztat, vagy hol lesz hol
az? Hát hol lesz hol az, minden műfaj, én éppen most a dráma kötetemen dolgozom.
Ja, dráma,
és azon kívül van több esszék kötetem is. Tehát azon kívül, hogy nekem megjelen novellás kötetem, meg regényem, és mit tudom én, hány verses könyvem, azon kívül mindenféle mást is írtam, megírok. Egyébként nekem több a meg nem jelent művem, mint a megjelent művem. Tehát 10 fölött vannak a megjelent könyveim, ami nem túl sok, de 20 könyvnél is tarthatnék, hogyha hogyha hajlandóak lennének fizetni a jó könyvekért, és nem csak a csókosoknak.
Igen, mert a pályázati lehetőségek behatárolják, és ha már neked kell fizetni, az meg már nem biztos.
Én nem vagyok hajlandó fizetni azért, hogy én megjelenjek. Kizár dolog. Én szívesen kiadok bárki másnak könyvet. Hát például tavaly előtt, igen, vagy tavaly, nem az tavaly történt, Lisztyusz László, 400 igen. éves költünk.
Ja, Magyar Márs.
Magyar Márs című könyvét is én adtam ki harmadik kiadásba. Az első kiadás az a szerzője, második kiadás 19. század, és aztán szégyenkezünk érte, hogy őt Bécsben kivégezték. Ez olyan, mintha franciák cikinek tartanák, hogy a Villon két versírás között kurázott, meg betörni járt.
Igen.
Igen, hát azért ez... rájön meg a menet, a költészet az költészet, nem pedig kispolgári előítéletek sora.
Igen, mert a Lisztius is a büntetett területe miatt egy eléggé megvetett költő maradt, illetve a Szerb Antal ugye félrerakta őt is azóta.
Hát de közben Babits rajongott érte, Radnóti rajongott érte, költészet dolgában a költők a kompetensek, nem a gyorsolvasó irodalom kritikusok, maradjunk ennyiben.
Igen, tehát hogy Lisztius, és mondtad, hogy Tompa Mihály újra felfedezésével is foglalkoztál, tehát hogy...
Nem kellett a Tompát újra felfedezni, mert a Tompa azért mindenképpen még egész az első világháborúig benne volt a nagy triászban, hát, tehát Petőfi Aranyjal együtt emlegettük.
No, de mondom, ez is lehet, hogy a Szerb Antaltól kezdve a Petőfi Aranyjal...
Az első világháború után ment a sülyeztőbe a Tompa, és most elmondom, hogy mit gondolok erről a nagy triászról. Azt gondolom a nagy triászról, hogy Petőfi folytathatatlan, mert aki megpróbálta folytatni, az másod, rosszabb esetben harmadosztályú népieskedő epigon lett. Kész. Tehát Petőfi folytathatatlan. Arany János meg azért volt folytathatatlan, mert olyan hihetetlen gazdag szókincsel, olyan eredeti, csak sajátos stilisztikával rendelkezett, hogy azt, ha szerették se volna, tudta senki sem imitálni se. Tehát őt képtelenség volt folytatni ilyen értelemben. A Tompa viszont, bár falun élte le az életét, holott városon született, Rimaszombatban született, majd Gömöri falvakban volt lelkész, lehetett volna Budapesten is lelkész, meg még püspök úr is, meg még főszerkesztő is, vagy kimehetett volna teológus tudósnak Németországba, hiszen fiatal korában bejárta Prágát, Németországot, és teológiában nagyon menő volt. Nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy ő polgári nyelven írt falun is. Igen. Tehát ő nem népieskedett Hamván, mondjuk, vagy Gömörszőlősön, mint Pesten Petőfi.
Igen. Tehát,
ő nem... falun is polgári nyelven írt. Ezért, most mondom, kiket köszönhetünk annak, hogy a Tompa polgári nyelven elkezdett verselni. Csak a Vajda, csak az első zsidó költőnk, a Kis József, csak a Revicki, meg csak a Komjáti, meg az összes többi polgári költő, az Tompán bátorodott föl, hogy a polgári köznyelvet a költészetbe beültesse, és ne akarjon népieskedni, vagy ne akarjon úgy túlcikornyázni, ahogy Arany vagy, ahogy Vörös Marti.
Mert az igen, az egy régebbi...
Vágj ezt, amit mondom.
Igen. Igen, mert hát a, tulajdonképpen a romantikát...
És pont a folytatható költőnket sülyeztettük el. Igen. És nem az, hogy folytatható, a folytatott költőnket, aki ténylegesen egy olyan alapokat rakott le, amire építkezett az egész 19. századi költészet.
Igen, mert a romantikától örökölt nyelvet talán ő próbálta átformálni, meg a Vajda. Igen, és onnan aztán a Revicskiék tovább. Tehát, hogy én is ebben látok sok minden igazságot, csak ez, hogy a Tompa az miért tűnt el ennyire, ez nem világos, ugyan szó.
Hát miért tűnt el ennyire, mindegy ez most már. Lényeg az, hogy én megemlékeztem róla, és az összes jelentős gömöri megemlékezett róla abban az interjú kötetben, amit készítettünk a Görög Mássával, aki szerző és szerkesztőtársam volt a Gömöri Génius című Tompáról emlékező kötetben. Hát mégsem volt abban a könyvben sajnos az összes gömöri benne. A két egykori legjobb barátom nem.
De nem sikerült, vagy ők már nem éltek? Vagy
nem, a Szászi Zoli az, ja, amikor azért, fölvette a telefont nekem, Rimaszombatból hívtam, akkor elkezdett szlovákul beszélni a telefonba, mert ő ugye jó elvtárs, én meg ugye náci gyanús vagyok, mert hogy nem tartozom sehova. Ettől kezdve tulajdonképpen, hogy a Szászi Zoli ilyen előítéleteket táplál, és mindenáron itt be akar vágódni a pesti ultraliberálisoknál, ő nem volt velem hajlandó beszélni, úgyhogy én kénytelen voltam csenyelvre váltani a telefonban, amikor ő szlovákul beszélt velem.
Hát ez
a másik ember, aki kellett volna, hogy szerepeljen a könyvben, az a Hizsnyai Zoli, akivel én együtt dolgoztam a Kassai Színházban valaha. Hát ő főszerkesztője volt egy időben a Kaligramnak, Opus szerkesztette, stb. Sok kötetes költő, ő is az Iródia nemzedékből. Ő Farnbauer Gábor mellett az egyik legjobb. Tehát nem a nyomulósak amúgy a legjobbak, jobb, ha tudjátok. Farnbauer Gábor nevét hallottátok? Na, az én generációmból ő a legnagyobb bíró Pozsonyban. És nem nyomul, ezért itt holtnak van nyilvánítva Budapesten. És mindenféle nyomulós kis nyikhajokat kaserolnak helyette Felvidékről, aki kidologéllak klappolnak.
Igen, hát mondom, én is a Fernbauert nem ismertem, a Hizsnyai meg a Szászi rémlik, de...
Igen, na mindegy, de a Hizsnyai se szerepelt ebben az interjúkötetben, mert ő korábbi megkereséseimre nem reagált úgy, ahogy egy volt kollégának és volt sógornak, mert 5 évig a nővérem férje volt, reagálnia kellett volna. Hát egy lakásban laktunk Rozsnyó névekig, és amikor barátkozni akarok vele, akkor fütyül rám, mert ő odafigyel az előítéletekre.
Igen,
jó, hát ez nagyon szomorú, hogy az embernek a két legjobb barátja mindössze az, amelyik egy interjúkötetben nem nyilatkozik, amikor a saját hazájában akar profétálni, és egyébként sikerült is őket, kettőjüket leszámítva.
Igen, de akkor legalább azért egy körkép a Tompa emlékkönyvben azért mégis...
Hát olyan gömöri költők szerepelnek benne, mint Tőzsér Árpád, mint Selényi László, Bettes István, aki megújította valóságosan a magyar költészet nyelvezetét, mert itt Pesten azt oktatják, hogy a Parti Nagy Lajos újította meg a 80-as években a magyar költészet nyelvezetét, ne ez nem igaz. A 80-as évek első felébe közepén Parti Nagy Lajos még képverseket készített, novangárdista képverseket, amikor már azt a groteszk, abszurd, mulatságos, humoros és patetikus és nem sorolom, hogy még milyen eklektikus nyelvezetet kigyúrta a Bettes Pista, ami utána terjedt szanaszét Kárpát-medence
szerte. Bettes István.
Bettes István, érdemes odafigyelni. Nagyon nagy költő.
Igen, hogy egy csomóan így elfelejtődtek, de ez talán nem csak a határon túli dolog miatt, mert hát Erdélyben szintén vannak ilyen elfelejtett emberek, meg Vajdaságban, de vagy Magyarországon belül is ez azért eléggé gyakorlatné volt.
Hát amióta a bulvárpolitika dönti el, hogy a kultúra hogyan menjen, tehát hogy kultúrpolitikai terrort folytatnak újságírók, és szerencsétlen költők haptákolnak nekik, és becsicskulnak nekik, és vagy az egyik bandánál kuncsorognak, vagy a másik bandánál kuncsorognak, vagy pedig megszűnnek létezni, mert nem hajlandóak semmelyik oldalon sem kuncsorogni.
Igen, ez az, mert a két oldal, ez az állandó két oldal mánia, ez a harmadik oldalakat, ez meg lehetetlené teszi, vagy próbálja lehetetleníteni.
Hát nem, hogy próbálja, hát nem létezővé teszi. Tehát mindazok, akik hisznek abban, hogy nem kell elköteleződni semmelyik oldalra, és egy saját utat, vagy harmadik utat gyúrnak ki, hát azokat a két domináns oldalon egyszerűen gyűlölik. Nem az, hogy elfelejtik, gyűlölik. Igen, mert ők az élő bizonyítékok arról, hogy nem úgy kell, hogy ők csinálják.
Ez egy probléma lehet.
Hát ez elég nagy probléma. Ez a kultúránk legfőbb rágfenéje.
És azt még akartam kérdezni, hogy ha már Csehszlovákiából jöttél át, hogy a cseh alternatív film, meg a cseh és szlovák alternatív zene mennyire hatott rád?
Hát figyelj, én pont annyira vagyok így kulturális értelemben csehszlovák, mint magyar. Tehát az anyanyelven persze, hogy magyar, meg a nemzetiségem magyar. De én, mivel Csehszlovákiában nőttem föl, én pont annyira otthon vagyok mai napig a szlovák és a cseh kultúrában is, mint a magyarban. Tehát én szlovákul csehül mai napig olvasok. Hallgatom a zenéiket, olvasom az internetes oldalaikat, figyelem a sportközvetítéseiket, járok Prágába, ha tehetem, utóbbi időben nem nagyon
nem,
sajnos.
Hát most a járvány miatt imensz.
Igen, tehát hogy a szlovákiai kultúrát is meg szoktam figyelni a helyszínről, egyrészt otthon Gömörben, másrészt meg sokat utazok Kassára. Pozsonyt meg Csalló közt azt hanyagolom, tehát ez a nyugati vége Felvidéknek az nem az én világom. A Kisalföld, épp ezért mivel, hogy Kisalföld nem is Felvidék, csak Csehszlovákiához csatolták azt a Kisalföldet. Úgyhogy más habitusú emberek laknak a Kisalföldön, mint mondjuk a gömöri hegyek között.
Tehát inkább ez a kelet-szlovák, kelet- és közép-szlovákiai rész áll közel hozzá.
Igen, igen. Gömörországi vagyok határozottan, és Kassa az a nagyvárosa, aminek a kulturális élet elsősorban érdeke.
Igen, csak mondjuk a Kassán ugye a magyar lakosság az annyira...
És Pozsonyban?
az igaz, de...
Na látod, erről van szó, tehát, hogy akik
mellette meg... ott van Dunaszerdahely valamennyire, tehát...
Hát igen, ott van Csallóköz, inkább fogalmazunk úgy, mert Szerdahely önmagában egy kisváros, nem nagyobb Rozsnyóról van, Rozsnyónál, nem sokkal nagyobb. Hogyha az egész Csallóköz nem lenne színmagyar, akkor Szerdahelynek nem lenne akkora jelentősége.
Igen. Mert az a rész maradt, igen, igazából, mert a Kassa, a Pozsony az eléggé elszlovákozott.
A nagyvárosokat darálták be legelsőnek.
Még azt akartam még kérdezni, hogy és fordítani szoktál cseh meg szlovák?
Valahol régen fiatalkoromban fordítottam, de nem látom értelmét, hogy csak úgy hobbiból fordítgassak, hogyha megbízási szerződéseket nincs. Nem kapok előre.
És úgy egyáltalán még más nyelvekből is fordítottál esetleg, vagy inkább cseh és szlovák, ami volt? Vagy...
Én valaha ugye oroszt meg németet tanultam.
Ja, hogy azt is valamennyire, igen. Ugye.
És a nagymamám orosz volt, ezért én sokat olvastam valaha oroszul szép irodalmat. És egy-két próbálkozásom volt is oroszból is, de még ruszinból is fordítás. Tulajdonképpen hát az angol szász kultúrától idegenkedem, nem vonz. Angolul annyit értek, amennyi a rock'n'rollból rám ragadt, sose tanultam.
Hát én sem nagyon igen, szóval, vagy későn.
Szóval, hogyha én még tanulok idegen nyelvet idős fejjel, akkor az biztos nem az angol lesz, akkor az, ha akkor az a japán.
Igen, azt már akartam, hogy a japán kultúra hatása mikor kezdődött meg, hogy a Yukio-t a előbb a Yukio-t fedezted fel, vagy a kendózás volt?
Nem, elmondom, hogy hogy volt. Először is úgy kezdődött, hogy gyerekkoromban láttam egy 20 perces rövid filmet, amiben japán sportolók kendóznak. És ez a sportág Európában ismeretlen volt, Európában judó létezett, meg karate létezett, de engem ez a kendó ragadott meg. És alig vártam, hogy felnőtt legyek, és majd valamilyen sportot űzek, de hiába nőttem föl, a kendó sport az csak nem jött be a szocializmusba. A judo az meg annyira nem vonzott. Igen. Aztán a doktor Bacskulin József alias Kulimbán, akinek szerkesztettem a Sem Kelet, Sem Nyugat, Távol Kelet című könyvsorozatát, ő Rüsszemszájban élt, ezért időnként Frankfurtba kellett kiutaznom azonnali jelleggel, ha rám telefonált a Bacskulin. Egyébként meg az ő kedilekével körbeutaztuk az egész Európát többször is. Na mindegy, tehát hogy a Bacskulin az egy csodálatos és extrém, elképesztő figura volt, példátlan, tehát hogy más karaktert, hasonlót se láttam az életben, mint ő. Egy szemsebészben gondolkozzunk, aki újságíróskodott. És na most egyszer csak ez a Bacskulin nekem azt mondja 1988-ban, amikor megismerkedtünk abban az évben, hogy te úgy viselkedsz, mint egy szamuráj. És én ezt nem értettem, hogy miért mondja. Kérdeztem, hogy miért mondja. Te azt mondja nekem, hogy tanulmányozd a busidót, és lehet, hogy rájössz, hogy miért mondtam. Ha nem jössz rá, akkor tévedtem. Na és így aztán az bekövetkezett később, hogy elmentem a Szabó András féle Bujutsu Kai Kenshin Ryu klánba kardozni, olyan 22-23 évvel ezelőtt. Előtte csak utcai harcos voltam. És... aztán a Bujutsu Kaion kívül iajdóztam is, formagyakorlatos 350 éves iskola. Aztán az utolsó iskola, amiben még így vizsgázgattam az utóbbi időben is, az a Nitō Jutsu Seishin Ryu, az kétkardos iskola, ott már eljutottam egészen az egy kiúig, tehát a danvizsga előtti stádium, Barnöv utolsó fokozat. Hogyha egyetlen iskolában tanultam volna, akkor már most 3 vagy 4 danos feketőves lennék, de mivel cserélgettem az iskolákat, tehát most mondhatnám, hogy milyen szemináriumokra jártam, hogy Koden Enshin Ryu, meg Salmon Ryu táborokba jártam, de nektek ezek ismeretlen fogalmak, ezek nem bölcsész kategóriák. És a lényeg az, hogy magamévá tettem a busidót.
Igen, és a Hagakurét is kellett olvasni ehhez? Vagy
a Hagakure az...
az egy régi, ugye a szamurájok szent könyve. A
hát igen, az az erkölcsi kódexe a szamurájoknak.
Tehát ez nem a gyakorlat, igen, az az elvi inkább.
Igen, és már egy olyan szamuráj írta, aki öregkorában elment szerzetesnek, és már véget ért a háborús időszak, már békeidőszak volt, már betiltották a fegyverviselést, már csak a párbajra alkalmas ijajtót hordhatták magukkal, de az sem csak úgy az utcán, hogyha a tejaházba megyek este, hanem hogyha utazol a szomszéd városba. Tehát az már a szamurájok kora legis legvégén íródott erkölcsi kódex. Érthető, hogy akkor írták meg ezeket a könyveiket a szamurájok, amikor már nem hadakoztak, mert amíg hadakoztak, addig a tetteké volt a főszerep, nem a tollé. A lényeg az, hogy a Bushido az ugye a sintót, a zen buddhizmust és a konfucianizmust egyesíti a nemesi kaszt részére, és elsősorban az etikáját dolgozza ki ennek a rendszernek. Tehát a hűség, a becsület, az önfeláldozás, ezek a dolgok. És mivel én párhuzamosan tanulmányoztam a Szent Grál kultuszát, nagyon-nagyon sok közös párhuzamra leltem a középkori európai lovakultusz és a japán szamuráj erkölcsi rend között, tehát gyakorlatilag ezek párhuzamos jelenségek, és kísértetiesen hasonlít az egyik erkölcs a másikra.
Igen, csak a Japánban ez egy kicsit tovább fönnmaradt.
Hát, mert 700 éven keresztül polgárháború, parasztlázadások, tehát úgy képzeld el azt a feudális anarchiát, hogy mint ahogy nálunk a Csák Máté idején, meg mint ahogy a Dózsa György parasztlázadása, meg mint ahogy a kuruckorbeli kései feudális anarchia, de mint hogyha ez egyfolytában megállás nélkül tartott volna. Tehát Japánban egyidejűleg legalább 2-3 helyen mindig volt vagy parasztlázadás, vagy polgárháború.
Hát meg az ájnók is próbáltak ellenállni, ugye a régi lakosság az...
Hát őket nagyon hamar asszimilálták, az északi szigeten túléltek, de nem tudom, hogy mekkora ellenállást fejthettek ki, szerintem keveset, és az csak
jó,
az első időszakban.
Jó, inkább ez az a középkorban, tehát a újabb igen. korban már lehet, hogy az ájnók eltűntek, vagy csak északon...
Hát északon túléltek, és behódolva, különben nem élhettek volna túl. A déli szigeteken kivesztek. Egyébként a déli szigeteken tulajdonképpen a népesség két helyről származik. Egyrészt a mandzsúriai hunok, a kínai fal felülése után egy része az nem észak-nyugat felé menekült, hanem a japán szigetre, vagy a koreai félsziget belsejében. És a maláj kalózok.
És a malájok, igen, a maláj sziget.
És aztán, amikor a kínai flotta megerősödött, többet nem tudtak ezekről az északi szigetekről hazamenni Dél-Ázsiába, és ott rekedtek, és összekeveredtek a két másik nációval. És akkor így lettek a japánok.
Igen, ez a japán népesség, igen, ez a furcsa, hogy ugye az a hivatalos japánás, hogy mi homogének vagyunk, de valójában nagyon kevert. Tehát
ez a három népesség adta a japán lakosságot, és aztán a háborúskodás és kereskedelem útján nyilván még a kórikkal, kínaiakkal kereskedtek, de sokkal kevésbé, mint ahogy ez a három nép összeötvöződött természetes folyamatban.
Igen, tehát ez a furcsa, hogy a japánok mégis úgy tartják magukat, tehát hogy legalábbis egyik ismerősöm ezt mesélte, hogy ők milyen tiszta nemzet, meg mit tudom, tehát se az ajnókat nem ismerik annyira el, se ezeket, ezt a maláj hatást, se ezt a pusztai, ezt a mandzsú kulturális, meg genetikai hatást, ezt próbálják úgy nem...
De mégis, mert hiszen a második világháborúban emiatt foglalták el mandzsukót.
Ja, a mandzsukó, ja, igen, a pulyival azért...
Hogy ők nekik erre volt, úgymond történelmi hivatkozási alapjuk, még a második világháborúban is erre hivatkoztak. Csak úgy annyira most már így, hogy a nagytábornok a császár fejéhez tette a koltot, ahogy egy kabbojnak kell, és így lemondatta őt arról, hogy ő isteni származású volna, azóta a japánok a Coca-Colát és a hamburgert választották, ne, és a Mishima Yukio emiatt lett öngyilkos szégyenében, mert az egész nemzet helyett szégyenkezett.
Igen, tehát a japán...
Őt a Coca-Cola ölte meg, és a hamburger ölte meg, és az a szégyen, amit egy szamuráj érez, hogyha egy szamuráj nemzet elveszti a becsületét.
Igen, ő azt mondta, hogy szerint ez a, tehát a Yukio-nál szerintem ez a japán modernizáció, ami 46-tól megindult, ugye a isteni rangról való lemondás, de ő például érdekes volt, elég szkeptikusan szemlélte a 64-es Tokiói olimpiát is, tehát hogy azután még jobban zavarta az egész, ami kibontakozott, az a japán modernizációnak nevezett ellentmondásos fejlődés.
Anyagilag jól jártak vele a japánok, spirituális értelemben rosszul jártak vele a japánok. Egyébként a Mishima Yukio-ra Gregus Sanyi hívta fel a figyelmemet, aki egy nálam idősebb, fantasztikus, tehetséges költőtársam, akit szintén a sűjesztőbe tettek, és ő a 80-as években, amikor megismerkedtünk, már írta az ő saját maga Mishima kódexét.
Ja, hogy Mishimáról írt.
Ő a 90-es években is írta. Ő több ezer oldalnyit írt egy prózát Mishimának és az ő szellemiségének szentelve.
Igen, csak
mai napig nem jelent meg, egyébként több ezer oldalból több ezret kihúzott, leküldte a WC-n, vagy beküldte a szemetes kosárba. Tehát lehet, hogy most már 60 oldalnál tart a, mit tudom én, 5000 oldal után, nem tudom pontosan, nem beszéltem a Sanyival erről, de hálás vagyok, hogy a hatalmas jelentőségére a Mishima Yukio-nak felhívta, tehát bocsánat, rosszul fogalmaztam, hogy felhívta a figyelmemet a Mishima Yukio hatalmas jelentőségére, köszönöm Gregus Sándornak. És aztán, amikor ő így nyomatékosította az ő jelentőségét, attól kezdve én másképp olvastam a könyveit, sokkal odafigyelőbb módon.
Igen, mert tulajdonképpen a két nagyon szakrális halál, ugye a Yukio-nak ez a szepukuja, és a másik ilyen, ami még 48-ban volt a Dazája, aki a Shinju-t követett el a szerelvével, hogy tudod, a Shinju, amikor a szegény szerelmesek belegyavolnak a folyóba, igen, és belefulladnak. Tehát az a másik ilyen emblematikus.
De Japán, igen, de a 40-es évek végén ez érthető volt, akkor Japánban a nyomor, szegénység, éhség, és csak azért nem haltak éhen, mert amfetaminoztak, és napi 16 órában dolgoztak, és ha nem amfetaminoztak volna az egész társadalom, nem tudták volna éhesen újjáépíteni olyan gyorsan azt depresszió, az országot. Igen. Tehát, hogy egy iszonyatosan megmérgezett, tönkrement nemzet volt a 40-es évek végén Japán, akkor ez így természetesként is felfogható, hogy ők begyalogoltak a vízbe, és
igen,
ott meghaltak.
Igen, mert ott az, annyiból volt a 40-es évek, hogy a ott a anyagi nyomor, a szellemileg meg egy kicsit a kiábrándulás a vereség miatt, meg hát állítólag azt mondják, hogy annyira nagy nyomor volt még a 40-es években Japánban, hogy még a szakét is hamisították, mert egyszerűen már nem volt eredeti szaké sem.
Persze, hát egy iszonyatos nyomor volt, konkrét éhség volt, és túldolgoztatták őket, de egyébként önként dolgoztak végtelen órákat, miközben egy marék rizsen éltek egész nap.
Igen, mert a újjáépítést megpróbálták.
Hát igen, és újjá is építették az országot, és a 60-as évekre nagyon menő hely lettek.
Igen, tehát, hogy pont amire az anyagi felendülés addigra, meg a spirituális
dolgok. Hát addigra a dekadenciába fordult az ő spiritualitásuk.
Igen. Tehát ez a 64-65 körül időszak, ezt érzékelje a Yukio is, hogy attól kezdve fordult át egy, úgymond...
Amikor már a nyugati jólét ott általános kezdett lenni, és egy széles középosztály megszabadult a szegénységtől. És már fontosabb lett a Coca-Cola meg a hamburger, mint a pár ezer éves múlt.
Igen, vagy ez ott is egy ilyen furcsa, de ez talán hasonló szerintem bekövetkezett a háborúvesztes Németországban is.
Persze, persze. Nem. Ők is zseniálisan újjáépítették magukat anyagi értelemben, és tulajdonképpen ők lettek a győztesek, tehát hogy
a
Németország gazdasági értelemben uralja Európát.
Igen.
Mintha Hitler nyerte volna a háborút, pedig elvesztették.
Igen. Ezt emlegetik is az oroszok, hát a szegény Viszocki is kiakadt, amikor a nyugat-német jólétet meglátta Marina Vladival, de hát ezek elvesztették a háborút, hát hivatalosan mi nyertük, igen, szóval
igen,
ez
igen.
Egy sztori. Szóval...
Sztorinak sztori, csak nehogy megint valamilyen szélsőséges totalitárius ideológiába forduljon Németország. Az mondjuk lehet, az ultraliberalizmus begörcsöl és totalitárius lesz.
Hát az lehetséges.
Mert igen, ez megtörtént a baloldalisággal is, hogy a normális szocdemarxizmusból bolsevik kommunizmus lett, megtörtént a konzervativizmussal is, meg a nemzeti radikalizmussal, hogy nácizmus, fasizmus lett belőle. Minden szekeret túl lehet tolni, igen, a liberális szekeret is túl lehet tolni, és most Németország fél, hogy azt tolja túl egész a totalitárius,
igen,
határokig, és akkor viszont Merkel asszony ugyanolyan kártevője lesz Európának, mint Adolf Hitler volt. Tehát ugyanúgy veszélyes lesz Európára. Most még nem annyira veszélyes, bár már a tendenciák kezdődnek. Hogy, hogy az a veszedel, ami kezd ránk szabadulni, az kitől ered, az tőle ered. Ő volt az, aki...
Igen, tehát a Japán-Németország párhuzam azért úgy érzem egy kicsit releváns, bár talán egy kicsit sokat beszéltünk róla. Még arra gondoltam, hogy se azt nem tudom, hogy milyen volt a filozófiai érdeklődésed, mi hatott rá, még azt talán megkérdezném akkor.
Hát... Apám.
De hogy még ugye olvasmányok, tehát most a Hamvas is felvidékről indult, vagy a mit tudom én...
Mondjuk Hamvas, mint evangélikus felvidéki és tradicionalista nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, és a 20. század két legjobb magyar regénye közül az egyiket ő írta, ugye a Karnevál, a másik hasonló minőségű regény a Szentkúti Miklós Pré. Ez a két regény, amit a 20. századból el kell olvasnotok, gyerekek, és akkor az összes többit az csak hobbiból, de ezt muszáj.
Igen, tehát én is úgy érzékelem, hogy a Szentkuti és a Honvas egy kicsit későn fedezték őket föl. Hát még a Szentkuti legalább megérhette, hogy fölfedezik, de hát a Honvas az már...
Igen, voltam a New York kávéházban Szentkutinak az egyik legutolsó nyilvános szereplésén. Hát ő akkor már 80, tudom én mennyi volt. És a közönsége az 70 és 80 év körüli nőkből, nyugdíjas nénikből állt kizárólag. Az irodalmi szakmából nem volt ott senki rajtam kívül, és én voltam az egyetlen férfi. Az összes többi a női olvasói a Szent Kutinak. Tele volt a New York kávéház hátsó része nyugdíjas öregasszonyokkal. És a Szent Kuti megszámolta, hogy hány mellett... láttuk most a helységben női mellett, és páratlan számot mondott. És még mondta is, hogy a Gizikének leműtötték nemrég a fél mellét, és nagyon sajnáljuk mindannyian. Tehát, hogy humora volt, és még csajozott Aggastyán korában is.
Igen, csak lehet, hogy sokan, az a baj, Szentkuti életében sajnos a Csészabónak volt egy olyan beszólása még a fiatal Szentkutira, hogy zsúrfiú, hogy a nők nagyon már akkor is kedvelték, és ez annyira rajta ragadt szerintem, hogy ez még öregkorában se tudott teljesen megszabadulni ettől a Csészabó mondattól.
De fel... most az mindegy, a könyvei számítanak, nem az,
igen,
hogy ő fiatalon,
hogy
sajózott.
Hogy Csészabó is, ezzel, hogy most...
biztos irigyelte tőle a csajokat.
Igen, na
biztos
ezt mondom...
A Csészabó egyik nőjét, vagy kiszemelték.
Nem tudom, mert az a probléma a Csészabónál, hogy így leminősítés utána már hiába ír esetleg arról, hogy nem is annyira rossz, ha egyszer le van minősítve a cikkelen, hogy zsúrfiú. Hát, és ezt jegyzik.
Na, szóval, hogy a Szentkúti Pré és a Hamvas Karnevál, azok nekem akkora regények, mint a Joyce Ulysses és a Muszil tulajdonságok nélküli ember.
Igen, tehát azok.
Tehát nekem a 20. századból magasan ez a négy regény, amit kötelező olvasmányként tudok ajánlani fiatal bölcsészeknek. Az összes többit, ami a 20. századból van, olvassátok természetesen, de csak hobbiból kötelezően ezt a négyet, és mindent tudni fogtok a 20. századi regényről.
Igen, ezen gondolkozom én is, hogy ezt... És akkor még talán zárásra annyit, hogy mik a újabb tervek, illetve hogy esetleg még mondjuk be, hogy ezt a Yukio-t megpróbáljuk, ezt a Yukio emlékestet valamikor
összehozni. Tehát a Yukio emlékestet mondjad hanyadikát?
Hát valamikor november végére kéne a Filozófusok Parkjába összehozni, de még ez a baj, hogy nincs fix dátum, én nem tudok még egyelőre fix dátumot.
Jó, amint tudjuk a fix dátumot, akkor valahogy Facebookon, vagy valahol ezt így közé tesszük, vagy itt a rádión keresztül, majd meglátjuk, ez a közeljövő.
És további tervek.
További terveim, drámakötetemet befejezni, mert hogy 7-1 felvonásos lesz benne. A 7-et azt már megmutattam, Kassán pályázatot nyertem vele, ott felolvasó színászként be is mutatták, úgyhogy a másik 6 sem rossz, de még utómunkákat végzek rajta. Esszékötetteimet akarom kiadni, az Európa Hullaházt, amit még a rendszerváltás idején írtam, és mindazt megírtam, hogy mi vár ránk, ami megtörtént velünk, és nem az az érdekes, hogy előre látható volt, hanem hogy mit gondolunk róla, és ez még utólag is számít, hogy mit gondolunk róla, történetfilozófiai. És nem politikai, történetfilozófia, tehát én nem politizálok, fütyülök a politikára. És a másik eszékötetem pedig az Irány, Erény, Arány rendszermintázat című rendszerváltás után írott eszésorozatom, az pedig egy rendszerelméleti munka, ami a magyar nyelvet, mint programnyelvet használja, és tulajdonképpen egy privát gnózis. Ha valakik hatottak rám ebben, az a Schmidt-Jenő Henrik dimenziótan, és a Viktor Karon, aki a Szepes Mária férje volt, és én bejáratos voltam az özvegyéhez, és mind az 56 darab hagyatékban maradt könyvkéziratát elolvastam, és a Szűcs Alfréddal megpróbáltuk néhány könyvet ki is adni. Nem, ő az, aki a pornókiadót, a gyereklányok, meg a mit tudom én, ja, meg melegfiúk, meg pornókiadója volt. És nagyon kedveltem az Alfredet, és azt a pénzt, amit a pornón keresett, például arra fordítottuk, hogy a túlvilág ezoterikus okkultista folyóiratot kiadtuk a haszonból, a pornó hasznából például. És mellesleg elindítottuk a Viktor Karon könyvsorozatot.
Ami egy ilyen hagyatékkiadás.
Igen, igen, csak aztán elment Tájföldre az Alfred, és akkor így véget ért a történet.
Jó, akkor majd reméljük, hogy még a drámakötetet kézbe foghatjuk, és hát köszönjük a...
Még azért elmondom, hogy egy nagyon vastag verses könyvet is ki fogok adni, mert már megvannak írva a verseim, tehát a 6 megjelent verses könyvemnél sokkal több versem van kiadatlanul. Tehát a kiadatlan műveim szerintem sokkal jelentősebbek, mint a kiadottak, hát mert a kiadott műveket azért adtam ki, mert azokon hamar túl voltam. Úgy gondoltam, hogy azokba több munkát már nem kell beletenni, de a legfontosabb dolgaimban nagyon sok munkát teszek. A dráma kötetemet azt a 80-as évek elején kezdtem írni, és mi van most? 2020. Tehát már majdnem lassan 40 éve írom, csókolom, nem ösztöndítól ösztöndíjig írunk. Ezt jegyezze meg mindenki.
Igen, csak úgy meg nehéz összeállítani. Ha sok
hát úgy nehéz híres embernek, meg gazdag embernek, meg kaserolt embernek, meg sztárolt embernek, meg plakátfiúnak lenni a reklámokon, az biztos. De hogy maga nemében hibátlan könyvet írni, hogy a szándékot hibátlanul megvalósítsuk, csak így lehet. Hát a Szent Grál könyvemet, a Szent Grál Godwin szerint, ami a Szép Halomnál jelent meg, az 12 évig írtam. Majd 12 év után 10 évig pihentettem, és utána még 2-3 év utómunka. Nekem nem mondják azt, hogy 6 hónap alatt ösztöndítól ösztöndíjig hibátlant lehet írni. És össze lehet vetni az én Szent Grálomat a Tandori féle fordításával a Wolfram von Eschenbachnak. Vagy a Chrétien de Troyes fordítással, amit meg alarmattan adott ki. Kontextusba helyezték a könyvemet. Mind a két fordítás körülbelül 3 hét alatt készült. Az ennyi meg 12 év alatt. Csak ennyi a különbség.
Köszönjük, Tivadar, és akkor hát nem tudom, hogy tudunk-e még jelentkezni a Műhelyzi Rádió adását, hallgatták, és hát reméljük még ezt a műsort, interjút le tudjuk adni, és aztán hát egyelőre hát
köszönöm,
szünetelni.
Köszönöm, Csaba, hogy beszélgettünk, viszlát. És köszönöm, ha meghallgatjátok. Csácsumicsá.
Elhangzott Műenzi Rádió, Marcinka Csaba műsora. A felvétel 2020-ban készült.